Kapott Ifjúság Segítő Magazin következik. Vaskuti Gergely pszichológussal arról fogunk beszélgetni, hogy elkerülhető a fenyegető légkör, egyáltalán a bullying. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívásotokat.
Nehéz témával fogunk majd foglalkozni, ez pedig a bullying, csak én kerestem rá egy magyar kifejezést, jobb helyen a fenyegetőket és a fenyegető légkört, de te más szoktál használni?
Én alapvetően bullyingot szoktam használni, az a szakzsargon, de használják iskolai zaklatást, iskolai bántalmazást.
Ezeket. Igen, az emberek többségének ez a szó idegenül cseng, és tulajdonképpen tegyük is helyre ezt az egész fogalmat, hogy mitől nem mégiscsak zaklatás, mégiscsak nem bántalmazás, mitől több? Mivel állunk szembe?
Ugye nagyon sokszor azt kérdezik az emberek, vagy azt mondják, hogy jó, de hát, hogy az iskolában ahol össze vannak zárva gyerekek, felnőttek, ott vannak ilyen zaklatások, beszólogatások, ugratások, és ezt úgy lehet elképzelni, hogy vagyunk egy háromszöget, annak az egyik csúcsán van valaki, aki a zaklató, vagy a bántalmazó, vagy a beszóló, a másik csúcsán van az, akit bántanak, akik beszólnak, és a harmadik csúcsán pedig a szemlélők, vagy akik meg a közösségnek az egyéb tagjai. És normális, vagy idézőjelbe teszem ezt most, a normális esetben ez a háromszög, ez folyamatosan forgásban van. Tehát, hogy mások vannak a különböző csúcsokon, és onnantól beszélünk bullyingról, amikor ez a háromszög ez megáll, és a szerepek megmerevednek, amikor valaki mindig az áldozati oldalon találja magát.
Akkor két dologról beszélünk. Van egy légkör, ugye arról van szó, hogy a szerepek cserélődnek, és ez egy nagyon rossz légkör, ugye, amikor egymást ütik, vágják, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy kinek szól ilyenkor a bántalmazás, mert lehet, hogy igazából a közönségnek szól, hogy milyen jó fej vagyok, miket tudok a másik nyakán kipróbálni. Tehát ilyen szempontból ez egy dinamikus folyamat, hogy az egy oldalon, a másik oldalon pedig ugye van egy merev változat ebben az értelemben, amikor rögzültek a szerepek, és nő maga a sérelem is, ugye?
Rögzülnek a szerepek, rögzül az erőfölény, rögzül a státusz, vagy a hierarchián belüli különbség. Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy az egész légkört kell vizsgálni, szóval amikor valamit kezdeni akarunk a bántalmazással, akkor az egész közösséget kell nézni. Nagyon sokszor tévesen úgy reagálnak a szakemberek, vagy nem csak a szakemberek, a laikusok is a bántalmazási helyzetre, hogy a bántalmazót kiemelik, és akkor vele jól elbeszélgettünk, őt valahogy szankcionáljuk. Jó, egy picit jobb esetben, mert beívjuk a szüleit, mert ugye akkor azért mondom, hogy picit jobb esetben, mert akkor már kicsit ki van tágítva a szereplőknek, akkor már be vannak vonva a szülők, de valójában a bántalmazás az mindig az egész közösséget érinti. Tehát nem csak a bántalmazót, nem csak a bántalmazottat, hanem az egész közösséget, mindenkit, aki ennek a szemtanúja. Egy kutatásban arról kérdezték a tanárokat, hogy mit gondolnak ők, hogy az osztályukban, vagy az iskolájukban ők az esetek hány százalékáról tudnak, a kortársak közötti bántalmazás esetek hány százalékáról tudnak, és azt mondták, hogy 10-ből 8 esetről tudnak. Akkor megkérdezték ugyanerről a gyerekeket, hogy mit gondoltok, hogy a felnőttek az iskolátokban az esetek hány százalékáról tudnak, akkor pont megfordították, azt mondták, hogy szerintük 10-ből 2 esetről tudnak. Tehát a bántalmazás, amikor a bántalmazást kezelni akarjuk, akkor az egész közösséget érti, és lehet még így tovább tágítani a közösséget, hiszen ott vannak a szülők például, ott vannak az iskolának a tágabb közege. Van egy Dan Olveus nevű skandináv szakember, aki a 2000-es években tulajdonképpen először kezdett el, vagy az elsők között kezdett el foglalkozni a bántalmazással. Ő egy olyan programot dolgozott ki, aminek az a lényege, hogy arra fókuszál, hogy lehet megelőzni a bántalmazást, mert egyébként a bántalmazás kezelésének a leghatékonyabb módja a megelőzése, és azt mondta, hogy nagyon egyértelműnek kell lennie azoknak az üzeneteknek, amelyek azt mondják, hogy azt sugalmazzák a gyerekeknek, hogy a bántalmazás nem oké. Ezek az üzenetek, ezek akkor lesznek erősek, hogyha az iskola közösségének minden tagja ezzel tisztában van, mert minden tagja egy minta, ugye a büféstől elkezdve a gondnokon át a pedagógusok, mindenki egy minta, tehát hogyha mindenki ezt sugározza magában.
Ezt értem is, csak még nem tartunk, de jó lenne, hogyha már a megoldásokkal foglalkoznánk, hiszen szerintem hogy jön létre? Mert ugye minden iskolába automatikusan kiszámíthatóan jön a bullying? Vagy ott kérdezem, tehát milyennek az erőforrása, milyen helyzetbe jöhet inkább elő egy bullying, hol húzhatjuk meg az egész történetet, mert szerintem igazából a bullying születés az igazán izgalmas kérdés szerintem.
Én nem, nehéz erre válaszolni, szóval
egyrészt... Azért hívtalak.
Oké. Okay. Szóval, hogy az, hogy mi az oka a bullyingnak, annak szerintem vannak ilyen egyéni okai, vannak intézményi okai, és vannak társadalmi okai. Most így nem van. Tudom, mondjuk kezdjük az egyéni okoknál. Ugye azért is mondtam azt, hogy nagyon sokszor az történik egy bántalmazó helyzetben, hogy a bántalmazót azt jól leszígyük, de hát igazából ő valamit hoz otthonról, edzésről, valahonnan.
De minden gyerek visz be az iskolába egy rakás feszültséget, vagy az iskolából visz haza egy feszültséget. A feszültségek között élnek a gyerekek. A felnőtté válás maga a feszültség kezelésnek egy nagyon nehéz iskolája.
Igen, igen. És valahogy ezt a feszültséget kommunikálja. Sokféleképpen, és rengeteg dolog, sokféleképpen kommunikálhatja ezt, és rengeteg dologtól függ, hogy kommunikálja. Függ például az intézményi klímától, vagy az intézményi intézményi.
Hogy kerültél, mi az intézmény klíma? Nem a fűtésre gondolsz,
hanem... Nem az intézmény, hanem a hangulatról, hogy mennyire egyértelmű, hogy tiszteletben tartjuk egymás jogait, hogy mennyire egyértelmű az az üzenet, hogy a mi közösségünkben nem oké a bántalmazás. Na szóval, hogy az egyéni okokon nagyon fontos, hogy mögé nézzünk, hogy a bántalmazással nem feltétlenül, vagy nem a büntetés a jó válasz, hanem meg kell nézni, hogy vajon mi van mögötte, lehet, hogy valami traumát, lehet, hogy valami feszültséget kommunikál a gyerek. Popper Péter azt mondta, hogy a gyerekek azok valahogy ki akarják mutatni a feszültségeket, de nagyon sokszor ők kifejezetten bűnelkövető fiatalokra fókuszált de ebben az elméletében, de nagyon sokszor ugye a gyerekeknek nincsen aszociál, vagy nincsen normális, vagy elfogadott kommunikációs eszköztár, úgyhogy valahogy jellemzően ilyen aszociális módon fejezi ki az indulatát. Mondok egy példát, dolgoztam egy iskolában, nagyon közel ahhoz az iskolához, amelyikben te is dolgoztál. Ott volt egy első osztályos kisfiú, aki nagyon nehezen kezelhető volt, ütötte, vágta az osztálytársait, és akkor behívta az igazgatónő a szülőket, és akkor mondták a szülők, hogy igen, hát otthon is nagyon rosszul viselkedik a fiú, nem értjük, hogy miért, pedig ütjük mi eleget. Érted? És ezt a feszültséget hozta, és ezt a feszültséget kommunikálta. Na de hogy vannak egyéni, vagy családi okai a bántalmazásnak, de nagyon fontos az intézményi légkör, amiről már elkezdtem beszélni, csak mondtad, hogy ott még nem tartok.
Hát mert a terápiás oldalra kezdted mondani, de szerintem még tárjuk fel a viszonyokat, mert azért nagyon mindegy, és hogy azt mondod, hogy milyen légkörben fogadjuk a gyerekeket, ezt mondod gyakorlatilag?
Igen, mennyire egyértelműek a szabályok az egymás tisztelete, mennyire egyértelműek az együttélésünknek a keretei, mennyire egyértelmű, hogy mi történik akkor, hogyha valaki átlép bizonyos határokat. Milyen lehetőségeket kínál az iskola közössége arra, hogy a gyerek megélje a saját kompetenciáját. Ugye, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire van mondjuk elismerve, vagy visszatükrözve.
Honnan kapja ezt a kompetenciát a gyerek?
Már hogy érted?
Hát az elismerést. Mert ugye, hogy neki őt el kell ismerni, tehát minden gyereket a maga közösségében, környezetében észre kell venni, el kell ismerni, értékelni kell, visszajelezni azt, hogy miben jó és miben van valami javítani valója. Honnan kapja ezt meg?
hát megkapja a pedagógus az őt körbevevő felnőttektől, és nem csak a pedagógusoktól, hanem az össze a közösség minden tagjától, de megkapja a szülőtől, de megkapja a gyerekektől is, a kortársaktól is.
Tehát a mondatod iskolai közeg olyan, hogy ilyen fogadókészsége van az iskolának, hogy a kisebbet, a gyengébbet is barátságosan fogadjuk. A tanár mintát mutat, hogy ő beszél a kicsivel, a gyengével is, és ilyen szempontból mindenkinek ad elég lehetőséget, akkor a közeg viszonylag kevésbé alakul problémássá, mondott te.
Igen. És hogyha egyértelműek a keretek, a szabályok, egyértelműek a lépések, hogy kinek mikor lehet szólni, milyen esetben kihez fordulhatok, hogyha hozzáfordulhatok, akkor mi fog történni. Szóval ezek is nagyon-nagyon fontosak az iskolai klíma, az iskolai közeg szempontjából. És még egyáltalán ugye azt kérdezted, hogy mi befolyásolja, vagy hogyan alakul ki, vagy mi alakítja ki a bántalmazás, hogy még egyel hátrébb lehet lépni, vagy följebb lehet lépni, az a társadalmi szint.
Hogy?
Tehát, hogy ami a társadalomban történik, az hat a gyerekekre. Ahogy mi felnőttek egymással kommunikálunk, az hat a gyerekekre. Ahogy a hatalmon lévő, vagy a tudom, politikai szereplők egymással kommunikálnak, tehát ahogy a felnőtt világ egymással van, az hat a gyerekekre. Erre mondok néhány konkrét példát, amikor a COVID felütötte a fejét, akkor megjelent egy új fogalom az iskolákban, a COVID bántalmazás. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen bullying alappá vált. Azzal nem tudunk mit kell, vagy nem tudtunk mit kezdeni társadalmi szinten, hogy igen, van ez a világjárvány, nem védekezni tudunk ellene, de hogy ez egy természetes dolog volt. De vannak dolgok, amik nem természetesek. Szóval az, amikor iszonyatosan súlyos ellenségeskedés megy, mondjuk a hatalmi erők között, az le fog csorogni a gyerekeknek a szintjére. Pszichológusként több kliensem, több gyerek számolt be arról, hogy a választások másnapján az iskolákban volt olyan iskola, ahol bezárták, behúzták erővel a kilincset, és nem engedték be a gyerekeket, azokat, akikre azt mondták, hogy te fideszes vagy, vagy a más most, vagy te ellenzéki vagy. Szóval, hogy ez megjelent, mint lecsurog a gyerekek szintjére. In the bar and her your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll sniff me out like I was tinkering. Cause you're my fellow, my guy. Hail me your Stella and fly. By the time I'm out the down like Rodmore, I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy, he's in no place but I can't get joy. Thinking of you in the final throes, and this is when my buzzer goes. Outside to meet your chips and pizza, you say when we marry, 'cause you're not bitter, there'll be not of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Vaskuti Gergely pszichológussal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy elkerülhetek-e a fenyegető légkör, a fenyegetők maguk, önmagában a bullying, ami tulajdonképpen messze több a fenyegetésnél, bántalmazásra is szokták fogalmazni, de ez egy ilyen hosszabb folyamat, és iskolában játszódik le egy ilyen teljesen aszimmetrikus viszonyban, ahol vannak egy hatalmi helyzetben lévő fiatalok vagy gyerekek,
és bántalmazott gyerekek. A másik oldal egy érdekes háromszöget mondott az előbb az előző részben például Gergő, amelyik arról szólt, hogy nem csak a bántalmazó meg az áldozat, ha úgy tetszik, a közönség is képezi azt a háromszöget, ami időnként cserélődik, és arról beszélgettünk, hogy ebben az értelemben ez vagy megmerevedik, vagy folyamatosan fönnáll, de kifejez egy közeget, egy légkört, aminek a megelőzéséről beszéltünk arról, hogy hogyan jön egyáltalán létre. Az az én érzésem egyébként, hogy a gyerekek felnőtté válása önmagában a feszültsége való megbirkózás története. Tehát önmagában az, hogy rengeteg feszültséget kell bevinniük az iskolába, hogy otthon megélniük, egymás között is csomó feszültség keletkezik, ez önmagában egy nagy próbatétel. Hogyan lehetne ebben az egész történetben legalább azonosítani azt, amikor szerepünk van? Tehát hogyan, melyik gyereknek szokott sikerülni jobban, ezt akarom mondani, ha ezeknek a helyzeteknek a kevesebb fájdalommal történő kezelése?
Igen, még egy kicsit arra a részre, hogy azt mondod, hogy a felnőtté válás az a feszültségekkel való megbirkózásról szól, és ugye beszéltünk is erről, hogy hozunk feszültségeket otthonról, de nem csak otthonról, hanem az edzésről, a mindenféle helyzetből, és hogy az iskola az önmagában hát egy feszültségforrás tud lenni. Én ahova jártam gimnáziumba, annak a gimnáziumnak az alapítója és pedagógiai vezetője, a Horn György mindig azt mondja, hogy egyébként az iskola az egy ilyen, hát eleve egy ilyen nagyon szörnyű, vagy egy ilyen nagyon nehéz hely, ahol több száz gyerek össze van zárva reggeltől késő délutánig, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy ezt a helyet, ezt valami minél inkább barátságosabbá tudjuk tenni. Szóval, hogy az iskola maga is egy feszültségkeltő hely, és hogy ezzel tisztába kell lenni. Baromi nehéz összezárva lenni 12-13, de akárhány évesen több száz másik gyerekkel. És az iskolákban az fontos, hogy erről legyen szó, ugye, mert ott hagytuk abba az előző zenelet, hogy a társadalmi háttere a bántalmazásnak, és hogy nagyon fontos, hogy társadalmi szinten például azt tudjuk a bántalmazással, vagy bullyinggal kezdeni, hogy beszélünk róla, hogy kimerjük mondani, hogy ez létezik, hogy azt merjük, hogy vannak kutatások erre vonatkozóan. Ma Magyarországon 5. és 8. osztályos gyerekek kétharmadá átesett már fizikai, verbális, vagy valamilyen bántalmazáson. 10-ből egy gyereket ma Magyarországon, ebben a korosztályban hetente többször bántalmaznak a kortársai. 10-ből egy gyerek, és akkor tovább lehet menni a kortárs bántalmazáson túl az intézményi abúzusig, 10-ből egy gyerek szenvedett már el felnőtt részéről bántalmazást. És 10-ből egy gyerek egyébként bántalmazás esetén, ez egy saját kutatásunk, a legutolsó eredmény, vagy amit most mondok eredmény, az egy saját hintalóvon alapítvány kutatásából származik. 10-ből egy gyerek azt mondta, hogy ő egyedül van tulajdonképpen a problémáival, nem csak a bántalmazással kapcsolatban, de a problémáival. Tehát, hogy nekünk, felnőtteknek az alapvető szerepünk, hogy 10-ből 0 gyerek legyen egyedül a problémáival.
Igen, de ez még egy adalék van, amit szerintem mondtál volna, ha beúrik még, hogy a maga elkövető, a bántalmazó is bántalmazott. Tehát, hogy tulajdonképpen ő is megéli ugyanazokat a történeteket, amit végül is megpróbál továbbadni. Tehát ebben az értelemben ez egy ilyen, a szociális tanulás egy fontos része, hogy az ember továbbítja, közvetíti postásként az egész történetet, és ebben az értelemben ugye arról beszéltük, hogy a társadalmi környezet mennyire képes például figyelni a fiatalokra, a gyerekekre, mert ott a nagyobb a figyelem, ahol például lehet a gyerekekkel napi kommunikációban például ventilálni az adott konfliktusokat és átgondolni, átbeszélni, ott kevésbé fog kialakulni. Kevésbé Igen. fog elvadulni a közeg ebben az értelemben, mert a bántalmazásos történetek, bullyingok szerintem egy elvadult világot jelentenek az iskolában, még ha sokan vannak akkor is.
Igen, hogy a bántalmazásnak fűtő feszültség tulajdonképpen az lecsurog, az csurog föntről le, tehát társadalmi szintről lefele. Egyébként, amikor a reformkorban az Eötvös Józsefnek az volt az egyik érvelése a halálbüntetés eltörlése mellett, hogyha fönt, tehát a társadalom maga a döntéshozói szintjén legitimáljuk az erőszakot, akkor az le fog csorogni a társadalom alsóbb szintjébe. Szóval, hogy az erőszak fentről is lecsorog, és időben úgy is csorog, hogyha engem bántanak az edzésen, akkor én annak a feszültséget valahol ki fogom adni, bántanak otthon a feszültséget valahol ki fogom adni. Ez a bántalmazás, vagy a feszültségnek, ha már ilyen szakmaiatlanul, nem tudom, lecsurgásnak hívtuk, ez az egyik sajátossága. De a másik, hogy ha nincsenek keretek, akkor az addig nő, amíg meg nem találja a falat. Tehát, hogyha a bántalmazás legapróbb jelét vagy gyanúját sejti, vagy látja egy közösség tag, akkor nagyon fontos, hogy azonnal kövesse valamilyen beavatkozás, különben az kumulálódni fog, különben az megfogja, az a víz, az megfogja találni magának a falat.
De tovább tisztázzuk a dolgot, miről szólnak ezek a bántalmazók? Mit akarnak a bántalmazók? Tehát mit akarnak ezekben a helyzetekben, akik ugye felül vannak, és természetesen mindenfajta indulatukat kifejtik, vagy kifejezik a gyengébbekkel szemben, mert ugye itt arról van szó, hogy az erősebb a gyengével próbálja valamilyen módon összevetni a bajszát, hogy összeütni a kezét, lábát.
Ennek nagyon sok oka, nehéz erre, nem lehet szerintem erre egy szóval. Valaki ki akarja fejezni, fel akarja hívni arra a figyelmet, hogy nem vagyok jól, valami baj, valamit ki akarok mutatni, hogy valaki segítsen. De valaki meg azt akarja, hogy a közösségben legyen egy olyan státusza, ami neki biztonságot ad. És én erre mondtam, hogy az nagyon fontos, hogyha meg az iskoláknál maradunk, hogy mik azok a dolgok, amikkel a gyerek az magas státuszt tud kivívni a közösségem belül, mert lehet, hogy nem tud, vagy nincs eléggé megerősítve például az, hogyha jól tanulsz, akkor magas státusz, hogyha segítőkész vagy, akkor az egy erős dolog, akkor az itt egy honorál dolog, akkor az egy értékes dolog. Hogyha ezek nem egyértelműek, akkor majd az lesz,
hogy elismerést így éri el, tehát ő lesz az erős, ő lesz az igazság, hogy képviselője, tehát annak igen. A címén lép be például, hogy majd ő igazságot tesz.
És ha
tesz.
Erős, akkor biztonságos akar lenni. Elmondom a saját példámat. Én minden helyzetben voltam az általános iskolában. Én egy nagyon cingár, te látod, a hallgatók nem látják, hogy vörös hajú kisfiú vagyok.
Nyilván, és vékony, hogyha tegyük hozzá.
Cingár, most már daliás vagyok, akkor nagyon vékony voltam. És engem sokat piszkáltak a vörösségemmel. Minden, ami kilóg a sorból, azt általában a gyerekek piszkálják. A kutatások szerint például az óvodában a leggyakoribb ilyen bullyingok a gyerekek között az, hogyha valaki szemüveges, duci vagy furcsa neve van, mert azok olyan... Én a vörös hajammal ezt megkaptam, ráadásul jött egy fiú az osztályba, egy nagyon fiús osztály voltunk, 22 lány volt, vagy 22 fiú volt, és 5 lány az osztályban, és akkor jött egy fiú, aki egy másik iskolából jött, ráadásul egyébként az osztályban jó státuszban voltam, hogy nem volt ilyen bullying, vagy én nem voltam bullying áldozat az általános iskolában, beszólások jöttek meg a nagyobbaktól, meg az utcán, meg mit tudom én. Na de jött egy fiú egy másik iskolából, aki idősebb volt egy évvel, és hát beleszett, és focista gyerek volt, nagyon erős, fejlettebb, évvesztes is volt, szóval évismétlő volt, és évvesztes, szóval 2 évvel volt idősebb. Beleszerettett ugyanabba a lányba, akiben én, és akkor hát ellenem elkezdett, ugye ő új volt az osztályban, neki valahogy státuszt is akart szerezni, hát azzal szerzett státuszt, hogy engem kipécézett, hogy ő megalázott mindig a lány előtt, meg megvert, meg mit tudom én, és nagyon sokan, hát ő volt a legerősebb, azért jól focizott, ez egy fontos státuszképző volt abban az iskolában, jól focizott, és nagyon sokan ellenem fordultak, és iskolát váltottam, és nekem egy szörnyű élmény maradt, szóval, hogy én
iskolát kellett váltanod?
Részben emiatt iskolát váltottam egy évig, ott nagyon jól éreztem magam, de utána egy középiskolába felvételiztem. A középiskola úgy kezdődött, egy nyitótáborral kezdődött. Uh-huh. És a nyitótábor második napján odajött hozzám egy fiú, ugye 60-an voltunk, odajött hozzám egy srác, hogy én benne vagyok-e a BF klubban. Most ezt nem akarom, mert nem tűri a nyomdafestéket, hogy ez minek a rövidítés a BF klub, de a BF klub...
A bal szerencsések klubja, mondjuk így.
Vagy a balfékek.
Igen.
A balfékek klubja, de hogy ez egy gyerek ellen szerveződött, aki a tábor első napján, nem tudom, belepisült a medencébe. És én annyira megijedtem, hogy úristen, hát hogy itt a második nap ez van, ráadásul ez a gyerek 2 fejjel nagyobb nálam, én vagyok a cingárvörös, nekem ahhoz, hogy én biztonságban legyek, nekem valami
Biztos.
Akkor nekem kell az erősnek lennem. Uh-huh. Érted? És egy bulli lettem, és évekig én is benne, én is egy ilyen bántalmazó voltam. Egyébként addig voltam bántalmazó, amíg nem volt egyértelmű, hogy na eddig és ne tovább, és, hogy, és hogy ez nem oké, és ennek következményei vannak, és ülj le, és beszélgess a bántalmazott. És hogy akkor a kérdés, hogy én mit akartam, én utáltam bántalmazó lenni. Hát baromi, nekem bűntudatom volt minden egyes nap, de én biztonságot akartam. Én nem akartam, hogy engem bántsanak a cingárságommal, a vörösségemmel, vagy azért, mert ugyanabba a lányba szeret bele, vagy nálam de erősebb jó. ember.
De ha belegondolunk, akkor azt jelenti, hogy neked más is adhatott volna biztonságot. Abban a közegben ez kínálkozott, mint megnyugtató biztonság, hogy ezt a szerepet elvállod, akkor többé-kevésbé biztonságban vagy. De ez egyébként hordozza a válasz lehetőséget is, hogy hogyan lehet segíteni. Tehát ha tudunk alternatív biztonságot teremteni egy gyereknek, egy konstruktívat, egy őt építőt, akkor az önmagában a helyzetkezelésének az egyik legjobb megoldása, nem?
Egyrészt igen, másrészt, hogyha tudjuk azzal a biztonságot adni, hogy mi történik majd akkor, hogyha bántalmazás van, az is már egy megnyugtató, hát, megerősítő persze. dolog. Mi egyébként éppen ezt csináljuk a hintalovon alapítványon.
Ezért érdekelt a természetrajz, igenis azért fontos akkor, hogy jó is mondtad, hogy hintalovon, érdekel engem, hogy te végül is ugye a hintalovonban dolgozol, ennek a programnak te szakmai vezetője lennél vagy, és ebben az értelemben azért kérdezem, hogy fogjátok ti föl a szerepet, ti hogyan közelítitek ugyanezt a kérdéskört, mert ugye ti nem vagytok benne az iskolában, nem vagytok szülők se, gyerekek se, pedagógusok se, de tulajdonképpen abban az értelemben, ha kaptok mozgásteret, hogyan közelítétek ehhez a dologhoz, és hogyan próbáltok segíteni?
A Stáli Katalin pszichológus kollégámmal vezetjük a Nemecsek programot, ami a Hintalovon alapítványnak egy program, és kifejezetten azzal foglalkozik, hogy különböző közösségekben hogyan lehet megelőzni, vagy felismerni, bocsánat, és kezelni a bántalmazást. Dolgozunk iskolákkal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, például a Bábszínházzal is dolgozunk együtt, és alapvetően abban segítjük ezeket az intézményeket, hogy legyen egy saját protokolljuk, egy úgynevezett gyermekvédelmi irányelvük, ami éppen arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha valaki, hogy hogyan lehet felismerni a bántalmazást, és mi történik akkor, hogyha valaki bántalmazást szenved el. Hogyan tudom én gyerekként névvel vagy név nélkül jelezni, hogyha velem valami nem oké? Hogyan, kinek tudom én felnőttként jelezni, hogyha az intézményen belül, hogyha valami nem baj van. Hogyha valami baj van, mi fog történni a jelzésemmel, kivel fog beszélni, milyen elvek mentén fogunk beszélni. Szóval alapvetően erről szól a mi munkánk, és nagyon sokféle formában, nagyon sok módon segítjük a közösségeket, vagy az intézményeket abban, hogy eljussanak addig, hogy meglegyen a saját válaszuk ezekre, mert ez minden intézménynél, minden intézménynél mások a kihívások, mások veszélyeztetetik a gyerekeket, és mások a válaszaik, nyilván a Bábszínháznak olyan kérdései vannak, amik egy iskolának nem feltétlenül, például hány éves kortól vehet egy gyerek egyedül moziét. Mi van akkor, hogyha egy gyereket a pedagógus kiküld az aulába, kiküld a darabról, és ezzel tulajdonképpen megalázza, vagy bántalmaz, akkor mit tud csinálni a Bábszínház, hogyan tudja ezt megelőzni, mit kell csinálnia. Egy iskolának más kérdései vannak, például hogyan vonjuk be a szülőket a bántalmazás kezelésébe. Miket tudunk tenni azért, hogy megelőzzük a bántalmazást. Tehát más kérdéseik vannak, és ugye azt mondom, hogy sokféle formában segítjük az intézményeket, például aki erre igényt tart, tréningeket tartunk, eseteken keresztül világítjuk meg, hogy mikor milyen beavatkozás, milyen lépések szolgálják a gyerekek érdekét, de nagyon fontos, nem csak az a fontos ebben a munkában, hogy mit lehet kezdeni a megtörtént bántalmazással, hanem az talán még fontosabb, hogy mi mindent lehet tenni a bántalmazás megelőzéséért. A bántalmazás megelőzésének az egyik eszköze, hogyha van egy ilyen protokoll. Én is, ugye, hogyha tudtam volna a nyitótáborban, hogy figyelj, hogyha valami nem oké, akkor oda tudsz menni ahhoz az emberhez, aki pedig majd ezt fogja csinálni, és ez lesz a következménye, és a következményben neked szabad van szóval, hogy majd együtt megbeszéljük, hogy mi legyen a következő, és ha már hátad mögött fogok valamit csinálni, akkor azt mondom, hogy oké, ez akkor engem megnyugtat, akkor nekem nem kell itt a bullinak lennem, nem nekem kell az erősnek lennem, mert a pedagógus közösség az erős, és én hozzájuk fogok fordulni, és engem nem fognak azért a gyerekek, a többiek kipécézni, mert hozzájuk fogok fordulni.
Azért érdekelne még, hogy mennyire fogadókészek az iskolák erre, mert amikor megkeresnek benneteket, akkor ijedelem van. Akkor ijedelem van, mert egy csomó rossz jelzést érzékelnek a gyerekek körében, gondolom iskolák, vagy esetleg a bábszínház is, mivel az elején mindig partnerek szoktunk lenni. De mennyire sikerül ezt végigvinni? Tehát tudsz-e, tehát mi a benyomásod a iskolákról?
Mert nagyon változó, sajnos kevés. Amikor elindítottuk ezt a programot, akkor azt hittük, hogy alapvetően iskolákkal fogunk dolgozni. De aztán azt tapasztaltuk, hogy alapvetően nem iskolák keresnek meg minket. Nagyon sok óvodával dolgozunk, most bölcsödével is dolgozunk, egy két önkormányzattal, Budaörssel és Óbuda önkormányzatával is együttműködünk, és akkor az általuk fenntartott bölcsödékben óvodákkal dolgozunk együtt iskolák, és nagyon sok civil szervezettel, nagyon sokkal több civil szervezettel, akik mondjuk gyermekvédelemben élő gyerekekkel foglalkoznak, vagy olyan civil szervezettel, akik szegregátumokban, vagy hátrányos helyzetű településeken élő gyerekekkel dolgoznak, ugye a bábszínházat azt mondtam, most nyitunk sportegyesületek felé.
Na, ez egy érdekes terület.
Iskolák, nagyon izgalmas terület, igen, és iskolákkal inkább alapítványi magániskolák, Waldorf iskolák kerestek meg minket, és nagyon vegyes, hogy ugye minél nagyobb egy közösség, minél többen alkotják a tantestületet, annál többször van mondjuk ellenállás a pedagógusok részéről, de azért amik végigmentek programok a civil szervezettel, a magániskolákkal, óvodákkal, azért nem nagyon találkoztunk ellenállással. Hát az iskolák, hogy úgy adná magát a kérdés, hogy az iskolák azok miért nem keresnek meg minket. Azt gondolom, ennek sok oka van. Az egyik oka az a tanárok elképesztő túlterheltsége. Szóval egy ilyen protokollt kidolgozni, az meló. Az nagyon sok vita, az nagyon sok beszélgetés, az meló. Az egy fél év meló körülbelül. És egyszerűen és azt mondják a pedagógusok joggal, hogy bocsánat, tök jó, nagyon fontos lenne, de nincsen erre kapacitásom.
I have sex.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Vaskuti Gergely pszichológussal a bullyingról kezdtünk el beszélgetni, amit fenyegetésnek, félelemben tartásnak, sok mindennek szoktak fordítani, de lényege az, hogy tartósan, folyamatosan nem egy egyforma erőviszonyokat, tehát aszimmetrikus viszonyok között lévő gyerekcsoportok között alakul ki tartósabban, ez a jellemző igazából, és arról is beszéltünk, hogy ez hogy születik, hogy jön létre, de tulajdonképpen rendkívül módon el tud mérgesedni, és a sérelmek nagyon sokfélék és maradandóak szoktak tudni lenni, és ennek a megfogása, megragadása az először is meg kell érteni, hogy hogy zajlik ez az egész történet, és ebben az értelemben azért izgalmas, mert mondjuk a végül is a Hintalovon alapítványnak van erre egy igazi protokollja, egy módszer, ami megpróbál kereteket segíteni, találni és átgondoltatni azokat a folyamatokat, ami az iskolában van, és erről is beszéltünk, hogy erre van fogadókészség, ha mégis nem olyan erős, mint maga a probléma, és magyarul lehet megoldásokat találni erre az egész történetre, még lehet, akkor is, hogyha nehéz a közviszony.
Igen, és azt kérdezted, hogy van-e ellenállás az intézmények részéről. Azért az fontos, hogy egyrészt ők mindig az intézmény keres meg minket, szóval
az még nem jelenti azt,
és a másik, hogy azért ezen a területen legyen az pedagógus, szociális munkás, vagy a gyerekekkel foglalkozó, akárhogy a gyerekekkel foglalkozó szakembernek, szóval nincs egy ilyen fekete-fehér válasz soha, hogy mit kell csinálni. Nagyon sokszor kapaszkodók nélkül vannak a szakemberek, a legjobb szakemberek, nincsenek jó gyakorlatok, egyedül vannak a kérdéseikkel. Uh-huh. Most egy ilyen protokoll, amit mi segítünk kidolgozni, az nem csak az iskolai, nem csak a közösségen belüli bántalmazásról szól, hanem arról is, hogy mit csinál mondjuk én iskolaként, mi az a pont, amikor mondjuk jelzést teszek, hogyha azt gondolom, hogy egy gyerek otthon vagy valahol veszélyeztetve van, mikor teszek jelzést, ki teszi az intézmény részéről a jelzést, hogy beszélek erről a szülővel, szóval hogy nagy most millió kérdés, tényleg azért egészen izgalmas ez, mert millió kérdése van a bábszínháznak, millió kérdése van a kistérségben, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek korepetálásával foglalkozó civil szervezetnek, egy gyerek otthonnal is elkezdtünk most dolgozni, millió más kérdése van, szóval nagyon izgalmas, de hogy egyszerűen az, hogy a szakembereknek van terük erről beszélgetni, erről közösen beszélgetni, velünk beszélgetni, és kialakítják a saját válaszokat, az nekik egy baromi nagy segítség. Szóval én azt látom, hogy ezen a területen, és most én tágon értelmezem ezt a területet, tényleg az oktatás, nevelés, de ezen a területen a fluktuációnak és a kiégésnek nyilván sok oka van itt a anyagi megbecsültségtől, társadalmi megbecsültség, stb., de az egyik oka az a kiégés, és a kiégés mögötti egyik ok az, hogy iszonyatosan nehéz és égető kérdésekkel vannak a szakemberek.
A másik oldalon meg a bullyingnak következményei vannak. Tehát az a helyzet, hogy az a következmény, ami különböző traumákkal és mindenfajta torzult szocializációval engedi felnőni a fiatalok, a gyerekeket, az nem tesz jót senkinek, sem annak, aki felnő, sem annak a társadalomnak, ahová felnő valaki. Tehát nekem az a gondom ezzel a dologgal, hogy sokkal súlyosabb kérdés ez, mint amennyire most a válaszok vannak. És ezek nagyon sokszor sürgetőek, és sokszor a fene se tudja, hogy honnan termelődik időnként a társadalom indulat, de valószínű ebben az értelemben egy ilyen rosszul szocializált folyamat folyamatosan viszi tovább azt a fajta villanást vagy feszültséget, amire nehéz reagálni, hogyha már nagyon beépült egy felnőtt életbe.
Abszolút. Rengeteg, szóval és nagyon súlyos következményei vannak, tulajdonképpen a közösség összes tagjára nézve. Igen. Ugye beszéltünk arra, hogy ott vannak az elkövető áldozat szemlélő, mindannyiukra hatással van. Ugye egy szemlélőnek az egy nagyon feszítő dolog, hogy valamit kéne tennem, de nem tudom, hogy mit, és nem merek tenni. Szóval, hogy az neki is egy feszítő dolog. Nagyon sok, egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy milyen következményei vannak a szorongás, a paranoia, de olyan kutatások is vannak, amelyek a felnőttkori, tehát a 40-45 éves kori gyulladásos krónikus betegségekkel hozzák össze a bullying, az iskolai bullying áldozattal.
De súlyos kötődési problémákat jelent egészen úgy, hogy a családok együttmaradását is meglőtesen megnehezíti, hogy fogalmazom finoman.
Abszolút, hát a bizalom, az intim kapcsolatokkal kapcsolatos bizalom kell, de hogyha még így tovább megyünk, és vagy lapozunk az ilyen konkrét patológiáktól, vagy a konkrét betegségektől. Ugye amit megtapasztalunk gyerekként, és amilyen mintánk van a közösségi működéssel kapcsolatban, az megy tovább felnőtt korba. Szóval a mai iskolai klíma, az meg fogja határozni a holnapi munkahelyi klímát.
Hát ez így van.
Szóval, hogy nagyon-nagyon sok és nehéz következménye van.
Csinálni kéne valamit. Tehát valamit mindenképpen csinálni kell. Ugye az fontos, hogy fel lehessen ismerni. Tehát amikor most beszélgetünk, nagyjából a jellemzőiről beszéltünk, de ezek a felismerés és a jelzés az egyik legfontosabb dolog. Van hova jelezni?
Van hova jelezni, és van hova fordulni. Sok szervezet van, vagy hát sok szervezet, vannak szervezetek itthon, amelyek a bullyinggal, iskolai, vagy akármilyen bántalmazással foglalkoznak.
Már akik segíteni is tudnak.
Akik segíteni. Van olyan szervezet, aki mediációval foglalkozik, és a már meglévő konfliktusban segít. Van olyan szervezet, aki a megelőzésben segít. Van, aki a konfliktus, a feszültség levezetésével segít. Ez a Békés Iskolák program. Mi segítünk a magunk módján, amihez mi értünk. Van egy honlap, az a honlapnak a címe, hogy kerib.hu, tehát ez egy mozaik szó, kerekasztal az iskolai bántalmazás ellen. Ott nagyon sok olyan szervezet, vagy nagyon sok, szóval hogy felsorakoznak azok a szervezetek, akik valamilyen megoldást kínálnak a bántalmazásra, illetve van kihez fordulni a bántalmazás elszenvedetteknek, például a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány.
Ki is mondom a számát, a Kék Vonalt, hogyha valaki segítségre akar kérni, a 116.00 című számon éjjel-nappal telefonálva.
Szerintem még egy nulla,
116.00. ez a három, igen, köszönöm, hogy kijavítottál, így van. Igen, lehet oda is lehet fordulni, igen. Csak az az én igazi kérdésem ebben az egész történetben, hogy igazán akkor kerek a dolog, hogyha van alternatíva, tudunk mintát mutatni, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hol működik viszont jól. Mert nekem pont az a baj, hogy most a bajról beszéltünk, ami sokféle módon üti fel a fejét, mint egy rossz példát mondjak, de nincs jó minta. Nagyon jó lenne, hogyha lehetne olyan iskolai közeget, világot mutatni, ami azt lehessen mondani, hogy reálisan sokkal kevesebb feszültség jelenik, meg kevesebb valószínűséggel lesz bántalmazás, vagy jobb, sikeresebb felnőtt mintákat tanulhatnak. Ez most nem nagyon van.
Kevés minta van azért, ahogy az ezzel kapcsolatos párbeszéd, vagy diskurzus az így úgy bővül, úgy azért egyre jobban terjednek és jelennek meg a jó gyakorlatok. Igen. Az a jó gyakorlatokat érdemes megnézni ezt a kerib.hu-t, szóval ott azért beszámolunk, mi is a hintalovon.hu-n is írunk jó gyakorlatokat, vannak esett leírásaik, de a nemzetközi gyakorlatban, itt ez a 2000-es évek óta egyre meghatározóbb téma, tehát az például, amit már említettem, ez a Dan Olveus nevű skandináv szakembert, ő is kidolgozott egy programot, ami pont erről szól, hát amit elkezdtem az elején mondani, hogy az iskolában legyen minél erősebb az az üzenet, hogy a bántalmazás nem oké. És ezt az üzenetet sokféleképpen lehet közvetíteni. Egyrészt legyen képzett, szóval tudja ezt a portás, a büfés, a takarító és a pedagógus, mindenki legyen tisztában a gyerekjogokkal, és legyen tisztában azzal, hogy a bántalmazás hogy lehet felismerni, és hogy mit csináljon akkor, hogyha bántalmazást tapasztal. Tehát, hogy ez legyen téma a felnőttek körében, de legyen téma a gyerekek körében is. Tehát legyen erről szó, osztályfőnöki órán legyen mindenkinek egyébként, hogy mik azok a gyerekjogok, mi történik akkor, hogyha ezt valaki átlépi. Tehát, hogy legyen erről szó, legyen erről párbeszéd, és lehet rakni olyan plakátokat, amelyek erre hívják fel a figyelmet. Ugye én arra emlékszem a gyerekkoromból, hogy mindenhol az volt kiplakátolva már 8 éves koromtól, hogy a dohányzás, meg az alkohol, meg az ét, ugye ez a dolog. Belém még ez az üzenet, de valójában fontosabb lett volna, vagy nagyon fontos lett volna azt is kirakni, hogy a bántalmazás nem oké, nyilván nem így durva, de hogy nagyon sokféleképpen lehet tudja azt az iskola, vagy a közösség jelezni, hogy mik azok az értékek, amelyek mentén működik.
Ez tetszik nekem, de mit kezdjünk a szülőkkel? Akik tulajdonképpen valahogy mindig elengedik a gyerekeket, és tulajdonképpen a gyerekek jelentős részében sokkal nagyobb csomagot hoznak feszültségként, mint a táskában lévő tanszereket. Tehát, hogy lehet-e a szülőknek ebben az értelemben, ebben a felismerésben valamifajta segítséget teremteni, mert ugye, ha meg tudjuk ebben az értelemben őket támogatni, hogy a gyerekeknek minél kevesebb indulatai legyenek, minél több figyelem forduljon, tehát ez ilyen idealisztikus.
Abszolút, szerintem nagyon fontos bevonni a szülőket egy ilyen bántalmazási helyzet kezelésében, hogy a szülők hogy reagálnak, indulatból reagálnak, azt mondják, hogy na, ő megverte, vagy beszólt, vagy ezt csinálta az én gyerekemmel, akkor mágjára vele, szóval, hogy az
rúg
ő indulata...
Rúgbokán, ez a másik, igen.
Igen, vagy is vissza, szóval, hogy a fontos, hogy a konkrét kezelésbe is bevonjuk, és fontos a szülőknek általában az érzékenyítése, szóval, hogy mit mond a szülő, ugye, hogy mit mond... Nagyon sokszor az a szülő válasza, hogy már ami egyébként a szakemberek válasza is sokszor, sajnos az, hogy ne figyelj rá oda, és akkor abba hagyják. Hát, hogy ne figyeljek rá oda, amikor bemegyek egy közegbe, ahol engem bántanak? Hogy tudok erre nem figyelni? Vagy ez mennyire életszerűtlen? Vagy üss vissza. Na de hát mi történik? Hát amiről beszéltünk, hogy az erőszak, vagy a feszültség, az meg fogja találni a falakat, az burjánzik, ha visszaütök. Szóval, hogy az nem erőszaka. Már azt hát, hogy a szülők, hogy tudják azt mondani a gyerekek, ismerjék fel, ha gyerekük nincs jól, mert sokszor a gyerekek nem fordulnak a szülőkhöz. Ugye mondtam azt a kutatási eredményünket, hogy 10-ből egy gyerek egyedül érzi magát.
Igen.
Egyébként a gyerekek szívesebben fordulnak a kortársakhoz a legtöbb esetben, kifejezetten kortárs bántalmazás esetén. Ennek sok oka van, lehet az, hogy azt gondolják, hogy a szüleik nem jól fognak válaszolni, vagy nem akarják terhelni a szüleikkel, vagy nem akarják azt gondolni, hogy jaj, akkor én most kudarcot jelentek meg engem az iskolában, piszkálnak, és nem tudom, mindegy, sok oka lehet, hogy mi nem fordulnak a szülőkhöz, de hogy a szülők hallgassák meg a gyerek, legyen erre idő, legyen a napi rendben, legyen az a mindennapi kultúra rész, hogy elmondjuk, hogy mi történt. Már egészen kisgyerekkortól, mivel a Vekerdi mindig azt mondta, hogy a legjobb mese a gyerekeknek az, hogy a szülő elmeséli a napját, és a gyerek is el fogja mesélni a napját.
Egyetlen kérdés tilos, hogy mi volt az iskolában, mert ezzel a mondattal ki is veszik a történetben.
Igen, de ezt is lehet máshogy kérdezni. Lehet úgy kérdezni, hogy mi volt ma a legjobb, vagy lehet azt kérdezni, hogy mikor nevettél a legjobbat az iskolában, vagy mikor volt a legrosszabb két percet az iskolában. Szóval lehet ezt máshogy kérdezni, mert az a milyen volt az iskola jó. Szóval, hogy lehet ezt máshogy kérdezni. Szóval, hogy a szülőknek azt kell tudniuk, hogy azt kell közvetíteni a gyerekek felé, hogy fordulhatnak hozzánk, hogy nem vagy egyedül, és hogyha elmondod, akkor segíteni fogok, akkor át fogjuk együtt gondolni, hogy neked mi lenne az oké, most beszéljünk a tanárral, vagy beszéljek annak az osztálytársadnak a szülei, vagy mire van neked igényed. Szóval a bántalmazásnak a trauma magja tulajdonképpen az, hogy a kontrollt elveszti a bántalmazott, akár kortársa szemben, ha felnőtte, akkor felnőtte szemben, hogy nincsen nála a kontroll. Tehát a kérdés, hogy hogyan lehet visszaadni a kontrollt. Ugye, amit én mondtam, hogy a nyitótáborban tudom, hogy lett volna egy szabályzat, amikor is akkor én tudom, hogy kihez kell fordulni, akkor nálam van egy kontroll, tudom, hogy mi fog történni. Hogyha a szüleimnek elmondom és beszélgettünk, hogy legyen nála a kontroll, hogy beszéljük meg együtt, hogy te mit akarsz ezzel a helyzettel ő kezdeni, és még lehet tovább menni, hogy milyen fontos az online bántalmazás, a szülők, hogy legyenek jelen a gyerekek online életében, stb.
Szándékosan nem vettem ki ezt az egész történetet, mert szerintem ez csak a cizellálás az egész történetek, más kontextusban szinte ugyanarról van szó. Én azt kérdezem igazából, mert most már csak néhány percünk van, egy varázspálcát kapsz a kezedben, mit tennél, ha szeretnéd ezt a történetet kicsit jobbá alakítani? Teljhatalmad van Magyarországon, képzeld el, mit tennél ezért az egészért?
Hát egyrészt van varázspálca a kezemben, mert a Hintalovon Alapítvány Nemecsek programja azzal segíti az intézményeket, hogy van a gyerekvédelmi irányelvben
dolgozom. Tehát akkor van ez egy ilyen program, igen?
Szóval, hogy ez segít. Most a varázspálcában csak egy dolgot kívánhatok, vagy egy dolgot?
Bármennyit. Szabadon, mert ugye ez mégiscsak egy mikrofon.
Aha. Honnan? Lentről föl, vagy föntről lekezdjük?
Akármilyen irány, tökéletesen jó.
Egyrészt felnőttként a felnőtt társadalomnak példát kell mutatnia, szóval, hogy ezt nem lehet megúszni, nem lehet egymásra sárdobálni, mert le fog csurogni a gyerekek szintjére, és nem lehet a sarat új dobálni. Nem politikai pártot, nem a Fideszt akarom ezzel kipécézni, de hogy nem lehet úgy sarat dobálni, hogy az a gyerekek nyelvén van. Szóval nem lehet gyerekül beszélni. Nem, az nem oké, hogyha sárga, szomorú, meg felrobbanó feje, smiley-kat teszünk ki, mert azt érti a gyerekek. A gyerekek beszámolnak erről. 3 éves, egy barátomnak 3,5 éves autisztikus kisfia van, és szorongott minden nap az utcán, mert nem értette, hogy miért néznek rám ezek a... Szóval, hogy a felnőtt társadalomnak példát kell mutatni, az biztos, hogy egy varázspálca, vagy az egy, a varázspálca egyik súhintása ez. A varázspálca másik súhintása, hogy a pedagógus társadalomnak meg kell adni az erőforrásokat, és az anyagi és minden megbecsültséget és tiszteletet azért, hogy legyen kedvük és legyen kapacitásuk minél több hangsúlyt fektetni erre is, és megismerni a jó gyakorlatokat, és beletenni azt a melót, amit nagyon sokszor beletesznek, de erről felül teszik bele, és nem lehet erről felül dolgozni 10-20-30 évig. Az erről felül dolgozásnak nagyon hamar a pálya elhagyása a dolga. Szóval, hogy ezeket a súhintásokat biztosan megtenném, és valahogy így párbeszédet, szóval minél inkább párbeszéd, talán a párbeszéd a kulcs, hogyha egyet kell súhintanom, akkor az a pár, és a párbeszéd minden szintjén, gyerek és szülő közt, szülő és szülő közt, intézményes szülő közt, hatalmi személy és hatalmi személy közt, szóval, hogy legyen erről minél inkább több szó, és facilitálnám, hogy valahogy a gyerekeknek a jogtudatossága, a jogaikkal kapcsolatos tudatosítás, az nagyon hamar kezdődjön el, szóval, hogy az gyakorlatilag egészen kisgyerekkortól, ugye, amikor arról beszélünk az egyéves, kétéves gyerekünknek, hogy nem kell puszítatni az idegen néninek, vagy amikor a villamoson megcsípkedi valaki az arcodat, hogy jaj, de cuki, akkor én szülőként odaállhatom, és azt mondom, hogy ne érjen, miért ér hozzá? Uh-huh. Hogy ez nincs joga, mert az a gyereknek már egy olyan üzenet, hogy ez az én testem, ezek az én határaim, ezeket nem lehet átlépni. Hát ez a bántalmazás is az én határaimnak az átlépése. Szóval, hogy ezt nagyon, hogy ezt egészen kisgyerekkortól kell segíteni és támogatni.
Nagyon fontosakat mondtasz, és nekem azért is tetszik, mert az a fajta fokozott figyelem, amit megérdemel az új nemzedék, a mindenkori fiatalok története, az tulajdonképpen az ő reakciója, viselkedése, az a bennünket minősít. Tehát bármilyen fura, hogyha a gyerekekről azt mondjuk, hogy ilyenek, meg olyanok, meg rosszakat, meg negatívakat mondunk, akkor az olyan, mintha kiállítanánk a saját magunk osztályzatát ebbe az egész történetbe, hisz a gyerekek reagálnak. A gyerekek a maguk felnőttéről és válásával és az összes feszültségkezelő kísérleteivel együtt is csak reagálnak, tőlünk tanulnak mindent. Jót is, rosszat is, gondolom ezzel egyetértünk.
Abszolút, igen.
És az a jó, amit esetleg ilyen szempontból mintának kínálhatunk, az most már nagyon kevés, de szerintem van a gyerekek között egy csomó nagyon ügyes és tehetséges probléma kezel ezen a szinten. Én nagyon szeretném, hogyha lenne nálunk egy-két ilyen diák szóvivő, aki ebben értelme partner lenne. Azt hiszem, a ti alapítványotokban szoktak ilyen kísérletek lenni, egy-két fiatal bevonni a dolog történetbe.
Minden programunk és minden projektünkbe bevonunk gyerekeket, vannak gyerekmunkatársak, gyermekjogi követeknek hívjuk őket, mindig velünk vannak, és mindig szorosan dolgozunk velük. Az összes kutatás, a Nemecsek programban is dolgozunk velük mindig.
Ennek külön-külön örülök, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Vaskuti Gergely pszichológussal beszélgettem, kiderült, hogy a Hintalovon a Nemecsek programjának egyik szakmai vezetője, és köszönöm technikai közreműködését ez alkalommal Kemény Daninak is. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András Halották, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, you'd better stop. walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two.